Következő vendég Erdélyi Lili Ada, akit hosszú-hosszú évek óta ismerek, többek között ezért is tegeződünk, ezt most először is utoljára mondom el ebben a műsorban, mert akivel tegeződöm, annak megvan az oka, hogy miért tegeződöm, szóval tegeződünk, de a hosszú ismeretségünk ellenére is tulajdonképpen zavarban vagyok, amikor meg kéne határoznom, hogy mi a te foglalkozásod, mert mondhatnám azt, hogy egyszemélyes közművelődési intézmény vagy, író, költő, képzőművész, a zenéhez is van közöd. Érdekel az irodalom, érdekel a zene, sok minden érdekel, sok mindent csinálsz. Ha valaki rákérdez, hogy mi a foglalkozásod, akkor mégis mostanában mit mondasz?
Ugyanígy zavarban vagyok én is, mert úgy gondolom, hogyha én elkezdenék egy felsorolást, akkor az egy ilyen nagyon nagyképű dolognak tűnne. És azért nincsen a gyönyörű, talán te még emlékszel, gyönyörű névjegykártyát csináltattam, az én szecessziós lelkemhez egy muha kép van rajta. Igen. Viszont az égvilágon semmi nincsen arról, hogy én mi mindennel foglalkozom.
Hát nézd, erről csak egy anekdota jut eszembe, hogy életem legpuritánabb névjegye, amit láttam, egy kis fehér karton, és rajta a fekete betűkkel, hogy Schwarzenberg. Se név, se titulus, keresztnév, se cím. Szóval aki ezt a névjegyet megkapja, az tudja. És hát aki téged ismer, az tudja. Úgyhogy nem kell neked olyan bonyolult hosszú névjegyet csinálni.
Nem, meg nem is gondolom, hogy bármivel kéne hencegni. Csinálom, mert én ezeket szeretem. Tehát,
most
hogy ez
csinálsz?
Nekem kettelés. Hát tudod, ismersz engem, de azért ha már
rádió,
akkor igen. Én nem tudok egyszerre csak egy valamit csinálni. Tehát engem, na várjál, erre a legjobb definíció, amit hajdanában drága nagybecsű asztrológus mesterem mondott, amikor is én rádiósként elmentem hozzá egy riportot elkészíteni, és akkor egy végignézett rajta, mondta, hogy ő nagyon hiú ember ugyan, szeretné ő ezt a riportot, de hadd csinálja már meg most azonnal a képletemet. És ott most azonnal megcsinálta, és akkor mondta, hogy nem akarnék én a tanítványa lenni.
És lettél.
És lettem.
Látod, ezt lettem. Ki is hagytam.
Pedig igen. És ő fogalmazott úgy, hogy ha neked egy szálat adnak a kezedbe, te abból is biztos, hogy fonsz valamit. Már pedig egy szálból nem könnyű, de rengeteg, rengeteg ötletem van mindig, hogy miből mit lehetne.
Ez valami egészen csodálatos adomány, és szerintem az utóbbi években jöhettél rá, hogy mennyire csodálatos adomány, mert te valahogy megelőzted a korodat. Te már akkor nem úgy több lábon, hanem sok lábon álltál, amikor még az volt a korfelfogás, hogy az embernek van egy hivatása, van egy munkahelye, és akkor oda, bele mindent. Te mindig millió dologgal foglalkoztál, úgyhogy téged azt hiszem valószínűleg nem ütött ki ez az új korszellem.
Hát ilyen szempontból nem. Annyiból, hogy én most tanulom, tehát most ez ilyen új dolog, most kezdtem el tanulni, hogy is kell vállalkozni. Mert hát
nem
én,
mondod.
De, mert hát én eddig ugye mindig azt mondtam, hogy én ott a Mennyországban, még mielőtt jöttem volna ide jól megszületni erre a nagy bevetésre, sorba álltam minden egyes ajtónál, ahol ki volt írva, hogy költészet, meg írászat, meg szépészet, meg tánci, meg zene, mindenhol sorbáltam. Viszont ott, ahol arra tanítottak volna meg, hogy na de hát a puttonyodba, édes lányom, kéne hozzá valami olyat is, ami megtanít arra, hogy hogyan éljél meg mindezek talentumokból. És akkor én úgy legyintettem, emlékszem rá ott a felhők között, hogy jaj, ugyan már, hát az olyan. az nem az én világom, és ez nálam egy ilyen hullámzó dolog, tehát vagy kegyes a sors, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor most adunk neked, hogy valahogyan azért méltó szinten tartsd magad, de van, amikor úgy nagyon megijedek, hogy jó, édes Istenem, akkor most ez a sok minden, amit én csinálok ezzel, én most hogy is kell? Tehát, hogy eddig nem nagyon tudtam én azt, hogy a pénzt azt... Tehát, hogy minden szolgáltatás az pénzt ér, mert hogy ez egy energiacsere. Tehát ezt én most kezdtem el komolyabban tanulni, mert nem mintha ezzel akarnék foglalkozni, csak szükséges ahhoz, hogy szinten tudjam tartani magam. Nyilvánvaló, hogy egy méltó módon, vagy legalábbis úgy, hogy tudjanak működni mindazok a dolgok, amikkel én szeretnék foglalkozni.
Ezt hol és kitől tudod tanulni?
Rátaláltam egy női, valami klubszerű tüneményből szóltak nekem, hogy lesz egy ilyen tanfolyam, és mivel, hogy én annyi mindennel foglalkozom, hogy ez engem érdekelne, mert kifejezetten most a női vállalkozókra állítottak össze egy ilyen kurzust, ami nagyon, nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes, éppen tegnap fejeződött be. Nagyon sok hasznos információhoz jutottam, amiket felszínesen ugyan tudtam, de itt most nem azt mondom, hogy nagyon elmélyültünk benne, de már tudom az útjait, hogy hogyan fogok tovább elmélyülni, annyira nyilván, amennyire nekem ez kell, mert én szeretnék nyilván továbbra is az én kis álomvilágomban, a magam művészkedéseiben megmaradni.
Azért te nagyon sokat kalandozol, egyrészt a tevékenységedben, de meg a szó szoros értelmében is meg volt, amikor hosszabb időre elfogtad magad, és elmentél
Igen.
külföldre,
Igen.
és akkor ott éltél, és akkor aztán visszajöttél, és én bennem föl sem merült, hogy te azért jöttél vissza, mert ott valami nem sikerült, nekem teljesen evidens volt, hogy azért jöttél vissza, mert ott kitelt az idő, hogy ennek most itt kell lenni. Ha egy önéletrajzot kéne írni, és most nyilván ezen a kurzuson azért megtanították ezt, hogy kell az embernek magát, hogy is mondjam, prezentálni, akkor miféle szaktudásokat sorolnál elő? Mert én például az ezotériát abstart kihagytam a felsorolásomból, holott tudom, hogy te felsőfokon kiképezted magad.
És ráadásul én ezt szeretem is elmondani mindig, hogy én azon, hát nem tudom, hogy szabad eljárni, hogy kevesek közé tartozom, akik azt a fajta szűkebb ösvényt választották ebben a ma már nagyon divatossá vált területen, amire még drága jó mesterünk, meg nekem több mesterem, akikhez én a saját lakásukra jártam tanulni, mert hát egy ideig azért ebből nem voltak akkreditált iskolák még. Tehát ahol azt tanították, hogy ezt óriási felelősséggel, nagyon mélyen megalapozott tudással, nagyon mély alázattal, nagyon nagy tisztességgel szabad csinálni, tehát ez nem a bulvár asztrológia, misztrológia, hanem az, amit nagyon, nagyon alaposan, tehát pszichológiával, tehát mi például tanultunk még olyat, hogy gyógynövény asztrológia, tehát az öngyógyításhoz minimum.
Hát mások erre egy karriert alapoznak, egy nagyon jó megélhetést. Te ezt valahogy sose választottad.
Igen, mert látod, pontosan ez az, amiért most beiratkoztam én ebbe az iskolába, hogy tanuljam már meg azt, hogy hogyan kell ezekből pénzt csinálni. Én ezeket eddig valahogy nem tudom, ilyen jó kis álmodozó módjára, én ezeket úgy osztogattam. Te még emlékszel rá, amikor én elkezdtem, ráadásul nálad, a Petőfin pályáztam meg azt a 10 részes műsort, aminek címe volt a Varázsföld.
Igen.
Ami pontosan erre a akkor föl kavarodott ezotérikus
hát az akkor divatvilágra,
igen, amiben nagyon sok butaság is elhangzott. És
hát
akkor...
el kell mondanom, hogy igen, ez a rendszerváltás után néhány évvel volt, és akkor nyitott minden, és mindenki, és így a közrádió is. És én is abban a helyzetben voltam, hogy hát néhány műsor folyamnak, néhány műsor típusnak utat engedhettem, vagy nem. Na most én nagyon ellene voltam ennek, de hát kollégák meggyőztek, hogy ennek óriási közönsége van, és nekünk a közönséget ki kell szolgálni. És ez egy több éves küzdelem volt, és ennek egyik állomása volt, mondom, ha már, akkor jön Erdély Lili, mert ő fölkészült, és alapos, és lelkiismeretes, és az ő nyománevel nem fog senki visszaélni, arról nem beszél, hogy ő sem fog visszaélni ezzel a tudással. Tehát ez régen volt, igen, és akkor is igen lelkiismeretesen bántál vele. Most meg azt kell mondanom, hogy szűkmarkúan, egyenesen szűkmarkúan. Hát azért azóta eltelt néhány év, ezt kidolgozhattad volna, mint technikát.
De ki is dolgoztam, tehát most akarok én ezzel még valami mást is kezdeni. Nekem meg az lett a... Tehát a sok-sok képlet elkészítése, meg én tartottam kisebb-nagyobb körökben előadásokat is arról, hogy ugye mindenkinél az a legfontosabb téma, hogy párkapcsolat. Tehát mindenki várja a maga megváltóját, és akkor jön a halogatás, hogy na majd, ha nekem jön a herceg vagy a hercegnő az életembe, na majd akkor minden sikerülni fog. Igen ám, csak nagyon sok ember rendkívül fölkészületlen erre. És úgy tudja érni, még akár az igazi, akár nem az igazi, meg hát ugye ki kéne bontogatni azt az igazit abból a jó kis csomó védő pajzsba becsomagolt embereket, lelkeket, de hát ehhez meg ismeretre volna szükség. A kiinduló alap az meg az önismeret, és én ehhez tanultam meg annak a mátrixnak a kezelését, annak az analizálását, ami nekem fölér a szerelemmel. Tehát én annyira nagyon szeretem, és annyira látom ennek a hasznát, hogy nem lehet általánosítani. Tehát én mindig óvakodom az általánosításoktól. Mindig, majdhogy nem, amikor hallok ilyet, hogy mert a nők, mert a pasik, a kifejezést se szeretem, és akkor jönnek az általánosítások, hogy mert ők úgy viselkednek. És ez nem igaz. Nekem ez fizikailag fájni tud, mert igenis ahányan vagyunk, mindahányan, külön-külön, olyan csoda az, amit érdemes kibontogatni, de hát ehhez, ha megnéznénk mindig, mielőtt elindulunk egy kapcsolatba, annak az embernek a képletét, akkor már is tudnám, hogy ő hozzá úgy, mint a kis herceg meg a róka, lépésről lépésre. Vagy ő neki már éppen olyan állapota van, hogy nagyon hiányzik a szeretet. A szeretetnek azok a fizikai és egyéb megnyilvánulásai, hogy egyből, mint egy jó dadus el kell kapni, meg kell ölelgetni, meg kell szorongatni, meg kell szeretgetni. Aztán ugye van, akit nagyon magunk mellett kell tartani, a másikat meg úgy kell szeretni, hogy a biztonságos hátteret, de hagyni, hogy ő menjen, tegye azt is, amit ő nagyon szeret.
És szót fogadnak neked?
Én azt veszem észre, most már ugye ezt én elég jó régóta csinálom, és hát én egy-egy alkalommal mondjuk... Hát a 3 órányi beszélgetésbe mindig bele szoktunk keveredni, ami annyit jelent, hogy én egy rendes szigorlatot írok mindenkiről. Tehát egy több oldalas tanulmányban fejtem ki az ő személyiségét, adottságait, hiányosságait, azt a bizonyos krisztusi köröztöt, amit mindannyian itt hordunk a vállunkon. És mindig megpróbálom úgy elmagyarázni ezeket, hogy a kellő mennyiségű bátorító fölmentéseket is elmeséljem mindenkinek, hogy ami nem sikerül, vagy ami konfliktusokat okoz kívülről, belülről, ezeket ugye a természet gyönyörűséges törvényeivel, ritmusával együtt értelmezve, hogy igen, el kell fogadni a nehéz időszakainkat is, a kérdéses, a kétkedő időszakainkat is, meg azt is, amikor gondolkodás nélkül szárnyalva haladhatunk előre. mert hogy mindennek megvan az ilyen fajta ideje, na és amit ebből ugye ki akartunk kerekíteni, mert most nem akarok mélységes kis előadást tartani belőle, hogy nekem az is fixa ideámmá vált, tehát hogy férfiaknak, nőknek, és tudod mi a gyönyörű, hogy eddig inkább csak a nők jöttek, és most már férfiak is megkeresnek, és ez egy gyönyörűséges változás.
Híret eddig... szállt, vagy attól van ez, hogy egyre inkább rájönnek a férfiak is, hogy szükségük hogy van.
Így van, és hogy nem kéne idő előtt megbetegedniük és meghalniuk abba, hogy magukba szorongatják, mert az olyan férfiatlan az érzelmeiket, hanem szabad erről beszélni. Az is nagyon jó, ha előbb egy férfi elemzőhöz mennek el, mert talán vele könnyebb, de amikor már mernek egy nővel is, hát most látjuk azt, hogy a nők azért a társadalomban, a mi kultúránkban mennyire felerősödtek. És a férfiaknál tapasztalható egy identitás váltással, egy szerepkör váltással úgy tűnik, mintha egy gyengülés is beállt volna, de nem, ez csak egy átlényegülés.
Hát bizony nem, hogy szólaljon meg belőlem az emancipa.
Így van.
A nők annyira megerősödtek, hogy már képesek fölvenni a harcot itt-ott a jogaikért, a férfiak meg annyira elgyengültek, hogy eddigre otrombábban, keményebben, bizonyos réteg, hajlandók harcolni az érdekeik védelméért.
Na most hát ez az, amiben meg nekünk nagyon, nagyon finoman át kellene segíteni a nőket is, meg a férfiakat is abban, hogy most egy nagyon erőteljesen és gyönyörűségesen látszó folyamat zajlik, amit hát az én tudományom nyelvén ezt úgy nevezzük, hogy az átlényegülés folyamata.
Lilőke, mi ez a tudomány?
Hát ez a tudomány.
A te tudományod.
Ez a tudomány.
Pszichológia. Coaching.
Nem.
Vagy ezek a divatfogalmak.
Nem. Én inkább az, amit a Szepes Mária nénitől tanultam meg erről, tehát ez a... Lehet, hogy nem annyira divatos ez már. Nem nagyon szeretem már azt, hogy ezotéria, mert főleg nem úgy, hogy ezoterika. Mert... hát valljuk be őszintén, hogy lejáratódott. Tehát
hát
nagyon. És azzal én nem igazán szeretnék egy követ fújni. Én nagyon amellett állok ki mindig, hogy a mundér becsületét megvédeni, és akkor hát mondjuk úgy, hogy azon filozófiai irányzatok, ami egy zártabb köré volt régebben, hogy ezt így érthetően próbáljam mondani, a kiválasztottak, a beavatottak, akik úgy megtalálódtak, a mesterek és a tanítványok, ugye Vörös Oroszlán, de ma pedig ez egyre-egyre jobban nyílik, tehát ez ma már szinte mindenki számára elérhető, amint érez magában egy olyan változást, amikor talán a sorsa is kényszeríti arra, hogy már az eddigi segédeszközök, a pirulától kezdve a különböző kezelések már nem működnek. Tehát kell valami más. Ez egy sokkal összefoglalóbb, tehát egy tágabb terű dolog, amiben nagyon-nagyon sok minden belefér. A pszichológiától kezdve az öngyógyítás tudományán át annak a különböző lépései, részecskéi, bárminek is nevezem, de ugyanakkor az is, amit még most egy kicsit nehéz ezt meghatározni, és csinyán akarok bánni a kifejezéssel, mert van ennek egy olyan, még mindig egy kicsit zárt területe, ami ugye ma már divat, hogy sokan járnak meditációs körökbe, de ennek is ugye vannak szintjei. És az, amiről én beszélek, az pedig már a meditációnak egy olyan elvonult és magasabb szintű csoportjai, akik igenis ki tudnak vonulni már a civilizációból, pedig nagyon-nagyon civilizáltak és nagyon tanultak. Ez megint egy olyan terület, amire sokan azt mondhatják, hogy de nem hisznek benne, vagy ez olyan megfoghatatlan, de azok köre, és hát mondom, ezt kicsit nehéz kimondani így, én is szeretném magam ezek közé sorolni, akik a tudást azt nem csak a könyvekből, az iskolákból, ahogyan Sári Laci kollégánk is a Lincsi utazásaiban megírta, vagy Hermann Hesse a Szidártában, hogy nincsenek a földön tanítók, nincsen iskola, tehát sok mindent meg lehet tanulni, de a bölcsességhez, az igazi tudáshoz, amivel mi egyébként megjövünk, mert fantasztikusan vagyunk fölépítve és kódolva, ma már például megint csak ez a tudomány. Ugye, hogy befejezem ezt a gondolatkört, és muszáj, hogy kikössek annál, hogy például a 2000 után született gyerekek, akiket én úgy kezelek, hogy nem gyerekek, hát nem tudjuk, hogy milyen érettségi fokú, hány élet után, vagy más dimenzióból ide egy nagy kiküldetést vállaló, nagyon-nagyon magas szintű, tudású, érzelmi szintű lelkek, akiket hát emberként látunk, és hát itt még úgy kezd mindenki, hogy kisgyerekként. De kisgyerekként már fantasztikus megnyilatkozásaik vannak. Tehát látjuk azt, hogy már a régi pedagógiai módszerek, hát a Makarenkóiról meg egyebekről már nem is szabad beszélni, azok nem érvényesek.
Miért pont a 2000-ben születettek, és mennyiben különböznek ők a nagyon, korábbiaktól?
Nagyon, nagyon. Na most befejezem azt az egy gondolatot. Jó. Tehát ugye itt fogom patentolni ahhoz, hogy a 2000 után született gyerekek. Tehát ugye mi az a tudatcsoport, akihez hát szeretném magam én is sorolni, mi azt mondjuk, hogy ugye nem minden a könyvekből. A könyvek sok mindenre egy ilyen levelezés, egy ilyen visszaigazolás lehet arra, hogy no lám, jaj de jó, te is gondoltál erre, de olyan, mintha én is ezt régóta tudnám. Tehát ez ott van bennem. És ennek a csoportnak a tagjai, akik hát nem könnyen érhetők el, de el tudjuk érni egymást. Olyan elvonulásokban tudunk részt venni a meditáció és a földi nagy átlényegülési folyamat, ami már most zajlik. Ezt most hosszú lenne levezetni, igen, hogy ugye ez 1987. augusztusa óta, amikor az úgynevezett galaktikus tanács már kinyitott olyan kapukat, amelyek által meg lehet nézni, hogy iszonyúan fölgyorsultunk technikailag, tudatilag. Hát lásd a komputerek világát, mi mindent érünk el vele, és azelőtt azért emlékezzünk vissza, hogy 10-20 éveket vártunk csak egy vonalas telefonra. Tehát erről is, az egész folyamatról nagyon sok mindent lehet elmondani, és akkor gyönyörűen összeáll a kép, hogy fú, igen, ezek nem misztikus dolgok, hanem ezt éljük. Tehát ez az átalakulás zajlik most. Na most, akik ezeket, mert hogy én is beszélgetek az előadás sorozataimban arról, hogy ez az átlényegülési folyamat, ez akkor érthető meg, ha visszanézzük ugye csak amiben mi kortársak voltunk, fejlődési szakasz, 80-as, 90-es évek, nem is kell messzebbre visszamenni. De hát a szüleinktől, nagyszüleinktől emlékezhetünk az 50-es években kötelezően megélt élményekre. Tehát ez is a karmikus fejlődésünkhöz tartozó tapasztalnivalók voltak. És máshogyan, tehát nem csak a könyvekből, hanem máshogyan. Tehát egy úgynevezett intuitív és gondolatátviteli kommunikáción keresztül veszik föl ezek az emberek a kapcsolatot azokkal a magasabb lét- és tudatformában létező entitásokkal, akik nekünk már nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy figyeljetek oda, ilyen és ilyen változások lesznek. Például most zajlik egy nagy-nagy tisztulás abban, hogy nagyon sokféle belső szenvedésen megyünk keresztül. Itt kell akkor tudni azt, hogy hát a párkapcsolatok, amit én el szoktam mondani, hogy nem azért vannak, hogy a boldogság kék madarát kergessük, és hogy a megváltónkat találjuk meg abban a másik emberben, hanem önmagunkról tanulunk egy párkapcsolatban rengeteget. Aztán elkezdjük tanulni a másikat, és elkezdjük tanulni koncentrikusan táguló körökben a többi embert, hogy ugye az egónk fölismerése, és annak a különböző kis kackiás, meg mindenféle működési módjait le tudjuk tisztogatni, és utána viszont egy kellemes, szeretetteli, egy rosszat nem föltételezett, egy jó hiszemű, segítő, szerető, nagy egységgé tudjunk alakulni. Most erre mondhatja bárki, hogy jaj, hát ez olyan utopisztikus, meg hát ahogy te mondanád, Lilőke, te olyan kis aranyosan naív vagy, de én ebben nagyon hiszek, tehát a fejlődésnek erre felé kell haladnia, és mondhatjuk, hogy igen, de zúg a világ bústengere. Ez is igaz, de ez is hozzátartozik a tisztulási folyamathoz.
Én nem ezt akartam volna mondani, amit te most az én számba adtál, ellenben ezt a gondolatkört egy kicsit zárjuk most le, egy parányit zenénünk, és aztán folytatjuk a következő felvonás.
Fiúk jöttek, lányok fiúk vártak, a lányok sírtak. Együtt épült, együtt szépült az életünk.
Hát itt a szünetben, a kis zenei szünetünkben azért nagyon bonyolult magyarázatokba fogott a vendég Erdély Lili Ada, akiről sok mindent elmondtam már a bevezetőben, csak azt nem, hogy éppen ilyen típusú tudománnyal is foglalkozik, amit én mondjuk nevezek önismeretnek, nevezek egy picit ezoterikus, picit asztrológikus, de mindenképpen nagyon megalapozott és nagyon olvasott és nagyon kiterjedt tudásra alapozó műveletsornak. Szóval Lili itt a szünetben rengeteget rajzolt, képleteket vázolt föl. Nem véletlen, hogy ennek ilyen plasztikusnak és ilyen vizuálisnak kell lennie, hát ezt a hallgatókkal nem tudjuk megosztani. De a szünetünk vagy a zenénk előtt elkezdett gondolatkört ugyan lezártam, de egy dologra vissza kell térnem, ami azóta is nagyon foglalkoztat, hogy mondtad, hogy a 2000-ben születettek nagyon mások. Miben mások?
A 2000 után születettek. Tehát ugye azt mondtuk...
Miért cezúra az a 2000?
No, mondom. Tehát, hogy ugye az 1900-as években születetteknél általában, ami alapként egészen másként határozza meg a személyiséget. Más is kellett a személyiség, mert egy más korszakban kellett tapasztalatokat szerezve
más értékrendek alapján
és nem esednünk, vagy erősödnünk, vagy edződnünk, így van.
És most?
És most viszont már egy olyan korba lépünk át, amikor egyre inkább, tehát egyre több ember mondja, hogy olyan érdekes, nem tudja még mitől, de hogy az intuíciók fölerősödnek, vagy a telepatikus élmények fölerősödnek.
Szerintem ez az előtt is volt, aki erre érzékeny volt.
Volt, de ez most már azoknál is, akik azt mondták, hogy ők ebben nem hisznek, most már azok is megtapasztalják, tehát hogy gondolok valakire, és... szembe jön velem, vagy fölhív, vagy veled is most ez így történt.
De velem ez már hosszú évek óta, és igen, sűrűn előfordul, igen. És sajnos nem 2000-ben születtem, mert mi tagadásban
voltak előfutárok is, persze.
Igen.
Főleg ugye a kommunikációban dolgozóknál
hát
is. Na most itt csak röviden megpróbálom lezárni, mert én aztán erről, ha megnyomják a gombot rajtam,
igen,
akkor
igen, és ezt idő után kikek, akkor annyi mindent kell még megbeszélni, igen, veled és igen, rólad, igen. Hogy ezt...
Tehát itt gyakorlatilag csak annyi, hogy amíg a 2000 előtti években még ugye tudás alapú volt a tudás, tehát tanulás alapú, tehát iskola, magolás, szorgos, kemény munka. Most viszont már a 2000 után születetteknél nyitva van egy olyan csatorna, hogy ugye a 9-es volt a képletben az, ami az analitikus gondolkodás. Tehát mindegyik számnak van egy nagyon gazdag jelentéstartalma. De a 9-es többek között az analitikus gondolkodást is, a tanulásra való képességet is jelenti. Na most a 2000 után születetteknél, ha csak nem 9. hó, 9-e, 19, tehát hogyha valami miatt nem hoz be 9-est, lehet, hogy nincs is a képletében erre utaló jel, viszont egyértelmű a 2-es. A 2-es megint nagyon sok mindent jelent, de többek között a finomra hangolt intuíciót, és az intuícióval pedig egyszerűen behozza, tehát állandóan be tudja emelni, most itt nagyon messze kéne menni, a magasabb szinteken lévő énünknél raktározott tudást, és akkor itt ezt befejezzük, mert itt már nagyon messze mennék vele.
Így van, és ez nehezen követhető, viszont nagyon érdekes. Én a földi, póri, egyszerű, puritán művészetre akarok rátérni, amihez neked nagyon sok közöd van, mert ez nem művészet, ez egy tudás, ez egy típusú tudás, ami neked igen nagy mértékben van. De azért nekem a te személyed az sokkal inkább kötődik fűződik, összefűződik a művészettel. Képzőművészettel, egyáltalán a megjelenésed, a saját személyes külsőd megtervezésétől kezdve a könyvekig. Mert hogy te szerző is vagy, költő is vagy, és igen, most lapozol szorgalmasan, mert mindjárt meg foglak kérni, hogy olvassál föl. Mondjuk a legutóbbi könyvekből, ami azért sokkal könnyedebb, sokkal fogyaszthatóbb, mint amit az a fajta tudás jelez, vagy amire következtetni lehet, mint amit most itt kifejtettél. Szóval, amikor írsz, akkor nagyon más erdélyi Liliada ír, mint aki tanít, vagy segít éppen valakinek?
Szerintem nem.
Ugyanaz?
Szerintem igen. Pontosan ez, amit idéztem, hogy a mesterem mondta, hogy ha egy valami szálat kapok, én abból is fogok valamit fonni. Tehát most látom már ennyi év után az életemben, hogy ez a sokféle szálon való futás, barangolás, kikacsingatás, illetve hogy ezekben megmerítkezés, ez most kezd egy ilyen szőnyeggé összeszűrődni.
Azért az se véletlen, hogy mesét vagy mesés dolgokat írsz.
Igen, igen, ez egy ilyen jó kis elvonulási lehetőség.
Tehát, és hogy képzőművészetileg asszociáljak a szecessziótól, ettől a dúsburjánzó, nagyon színes világtól sem szakadtál el, sőt.
Nem tudok, azért mert, mint hogy ugye én hiszek az előző életekben, meg is tapasztaltam, tehát én teljesen emlékszem, meg tisztában vagyok az előzővel, az éppen a szecesszió idején zajlott. Tehát én nekem nem kell nagyon gondolkodnom, inkább visszafogni kell magam, hogy ne pakoljak magamra több olyat, ami már a jelen világban sok lehet. De te ismersz engem régen, azért volt, amikor a szecessziós világom inkább barokkos volt, mert nagyon-nagyon sok minden volt akkoriban rajtam, tehát ilyen jelmesszerűen.
Hát igen, az mindig egy látvány volt a megjelenésed, de azért én emlékszem arra a korszakra, éppen akkor, amikor a szecesszió kezdett nagyon divatba jönni, akkor te minden dísz nélkül tetőtől talpig feketében jártál, és tudom, hogy örömünnek volt számomra, amikor Erdélyi Lili letette a feketét, és jöttek a káprázatos színek, és jöttek a versek. Most én rátérek arra, és nem habozok tovább, arra kérlek, hogy olvasd fel egy kis részletet, vagy mondjál, ha fejből tudod, és majd jelezd is, hogy melyik műből lesz ez, amit hallunk.
Hát most könnyű dolgom van, mert én itt puskázhatok.
Hát hogy?
Nem tanultam meg kívülről a versikéimet, mert azért rádióban azt is megtanultuk, vagy nem tudom, lehet, hogy van is rá valamiféle tehetségem, hogy blattolni is jól tudok, azért ezeket már nem kell annyira blattolni.
Hát a saját műveket.
Persze. Megjelent ugye nemrégiben ez az Intermacionálé című könyvecském.
Maci, mint medve, bocs,
így
hogy félreértés
ne esik. Így van, tehát nem a politikai oldala, hanem ez egy ilyen csupa maci, de igazából mi emberek vagyunk itt maci bőrbe, meg állatbőrbe bújtatva. Hát muszáj egy kicsit elbújni a magunk elől is, meg azért, hogy jobban tudjunk kacagni magunkon, hogy mennyi botlásunk és mennyi ostobaságunk.
És gondolod, hogyha nincs maci elmez, akkor esetleg valaki magára ismer, és az kellemetlen? Mert szerintem így is magára ismer.
Nem. Szerintem az a jó, hogyha
a jelmez kell.
Hát fárság ideje van, tehát meg az mindig ad egy játékos lehetőséget. Tehát, hogy egy kicsit belebújócskázok, meg levetem magamról, tehát ez színeket ad, egy kicsit vidámít, tehát lehet szabad a jelmez, csak tudjak utána visszaöltözni abba, hogy de hát ki is vagyok én.
Akkor most mielőtt visszaöltözünk, öltözünk bele egy kis maci jelmezbe.
Na, hát nem tudom, hogy segítsél akkor nekem, válasszunk valami ilyen rövidebb becskét, mert hát az internacionalista kiáltvány, ami nagyon édes, nagyon aranyos, tehát
az hosszú, és részlet, igen, az nem értelmezhető?
Hát,
akkor a rövidebbet
részletként nem próbáltam. Igen, hát ez... Vagy hát ez pedig egy szerelmi vallomás, ez nem is olyan hosszú, hát, ez pedig szögediesen van.
Nagyon jó, hát kérlek szépen csütörtök délelőtt 12 után 10 perccel, hát mi sem jobb, mint egy szerelmi vallomás.
Na, és pláne úgy, hogy én erre azt szoktam mondani, hogy imádom a tájnyelveket, és mivel engem annak idején Szögedön ejtötte a gólya,
tudod.
Én gyönyörűen tudom, persze. Isten. De pillanatok alatt álltál a fülem. De
akármat ezt abba hagyni, is. Hát,
igen, az is. De persze, de a jó kis diftongusos hajdúbihajdú, persze, azt úgy is tudok. Tehát ugyanúgy, mint emlékszel, drága jó Maunár Dani.
Igen,
mesélte hát, ezeket, igen, a csasztuskákat, igen, mindig. Tehát én tudtam ebbe kardozni vele játékból. Na, hát ebből az internacionáléból, ami úgy néz ki kívülről, mint hogyha gyerekkönyv lenne, de azért a 16-os karika az ott van.
Az ott van, igen, gondos szerző. Igen.
Picit finoman sikamlós, mert azért ebbe felnőtt történetek vannak. De hát akkor... megtiszteltetésemre, a kedvetekért, most ennek a kedves kis társaságnak itt a stúdióban. Szerintem nyugodtan kacagjatok rajta, ez külön kacagtató lesz.
Nem fogjuk vissza magunkat, jó?
Hogy hát ez őző nyelvben van. Tehát ez a szerelmi vallomás, ez imígyen szól, az a cím, hogy kerget őzés. Ön még önöz engem, miközben én ingöm gatyám arra költöm, hogy évök úta högyön-völgyön kizárólag önnek kergetőzöm. Hercik, hercögöm, herhercog, velem szömbe a szívére jól ügyeljön, mert bár Bécsnek tartok, Szögedrű gyűvök, és én egy bűvös angyali boszorkány vagyok. S szellem itt vágytú feneködve, ha szömömet egysző magára vetöm, fogamat fogára fenyöm, böndölyömet lába elé vetöm, lögyön bár eső vagy köd, én előttem már kőkövön nem lősz, messzi földre is maga után küldöm, követöm, míg be nem adja lelkics derekát, én addig követöm, s dacca a követelőm, hogy utamba gyűjjön, gyűrűjéve mög kövessön, ezért én rám követ nevessön, mikor mög lát, örvendjön, csak úgy, egyszerűen, szeressön. Annyi inségös évtized után elmánni kerüljön, ezért telepatikusan sürgönyzök önhöz, és sürgetöm, hogy sürgősen eléböm térüljön. Már ne meneküljön, mert azt többé én magam si töszöm, aminek lönnie kül lögyön, akár a szívem bülögyön, ne álljon már ott azon a messzi ködös högyön, hanem gyűjjön, azt gyújjon, hogy közelebb lögyön, melegön dobogó keblemön, mög a lisztös kötényömön, ezt mind követölöm, mié, mert mindrökkön szeretöm.
Hát ez egy nagyon szép vallomás, hogy teljesen megrendített, teljesen megrendített.
Na jó, hát ez ilyen kis bohóckodás, de hát ennyi, hát ennyi tisztelet Szögednek, hogy hát ugye én még ott jártam óvodába.
Hát nem csak Szögednek, meg a költői énednek. Mondd, Lilő, és a kiadód, ha van neked kiadód, van neked kiadód.
Általában szokott lenni, ehhez most én voltam.
Saját kérdés.
Igen, mert valahogy ez olyan, tehát azt én tudtam, hogy nekem ilyen szófacsaró, rímelő énem is van, és aztán, ahogy ez kipattant, mert volt egy ilyen kipattintó szikra ehhez, csak most nem biztos, hogy a történet elmesélése beleférne ebbe, hogy mi pattintotta ki ezt a szikrát. Tehát ezt tudtam, hogy majd egyszer valamikor az életemben lesz egy ilyen is. És amikor ez megszületett, mert valahogy egy ilyen nagy svunggal így egyszer csak így elkezdtem, ez is, mint ma, fölkértek egy kiállítás megnyitóra, mégpedig az Oszter Alexandrának a kiállítására. És én akkor az Alexandrát csak úgy mindenféle sajtóadatból is, tehát nem ismertem előtte, és valahogy egy ilyen nagyon rímes vers kerekedett ki, tehát egy rímes verset írtam a megnyitóra őróla, és aztán az apukája mondta, hogy hát azt mondja, te hol voltál eddig, hogy ő mondana tőlem ilyeneket, és akkor kérdezte, hogy van-e, és mondtam, hogy hát van éppen a fiókban van, de akkor nekiálltam valahogy, elkezdtem gyártani, és akkor ilyen így kijött egy csomó, és akkor ezt én nagyon élveztem, de nem volt türelmem kivárni, hogy amíg csücsülnek a kiadók rajta, mert elég sokat csücsülnek, és akkor neki láttam én megrajzoltatni, lektoráltatni.
Miért nem te illusztráltad?
Azért, mert siet. Tehát egyszerűen valami hajtott, hogy de én most ezt minél gyorsabban szeretném, és találkoztam ott nálunk. Hát mindig felfedezek valakit. Ott van nálunk egy játékpark, ott egy ilyen gyönyörű környezetben, és a játékpark tulajdonos házas párnak a nagy lánya, aki épp akkor érettségizett, mutatták, hogy jaj, de szépet rajzolt az apának, és akkor ez nekem úgy megtetszett, és mondtam neki, hogy rajzoljon.
Neked is rajzoljon szépet.
Igen.
Nagyon jó.
Tehát ő sem úgy kezdte, hogy ő már illusztrátor, ő akkor érettségizett éppen.
És jó, akkor... senki semmit nem úgy kezd, és persze. Főleg te nem úgy kezdesz, és veled kapcsolatban a dolgok egyáltalán nem úgy történnek. Én csak arra emlékszem, hogy frissiben költöztél vidékre, és elbűvölt a természet meg a táj, és elkezdtél növényeket gyűjteni, és ráadásul nem is ezeket a feltűnő látványos nagy növényeket, hanem icipici, finom, kicsi kis virágokat, gyönyörűeket. És akkor ezeket a leszakított virágokat kezelted, kiszárítottad, de nem akárhogy.
Préseltem.
Hát igen.
Préseltem.
És ezekből csodaképek lettek egyszer csak. Pedig gondolom, amikor te ott rácsodálkoztál egy ibolyára, vagy egy sziromra, akár csak egy éppen már pusztulófélben lévő virágot, akkor te nem arra gondoltál, hogy ebből képet csinálsz, hanem összegyűlt ez a kollekció, és akkor gondoltad, hogy ebből valamit csinálni kell, és mit tesz Isten, kép lett belőle.
Igen. Hát végül is persze mindenki, amikor megy kirándulni, vagy sétál, és találkozik valami neki tetsző növénykivel, beteszi a kis nála lévő könyvecskébe, majd lesz vele valami.
Hát nem mindenki.
Hát nem mindenki, persze nem mindenki, csak erre hajlamosak vagyunk szerintem, hogy
eltenni,
igen. És aztán nem tudom, nekem így kihult az egyik könyvemből, jött drága keresztanyám születésnapja, és akkor csináltam az első ilyen pici képet, ilyen picike kis virágokból, és akkor így rákaptam erre. És először voltak a picike képek, szinte ilyen kis tenyérbe simuló méretűek, és aztán úgy elkezdett kivarázsolódni belőlem, hogy akkor próbáljuk már meg nagyobbakba, és hát most már 52. kiállításnál tartunk. Tehát most lesz... Igen.
És még mindig a préselt virágokkal dolgozol?
Ne, hát azok nem. Is, hát ez egy vegyes kollás technika, tehát ebbe ugye vannak a
textilek, innen-onnan maradványok, gyönyörűséges szövet darabok.
Rongyozsáktól kezdve mindenhonnan, és hát ugye a másik rongyozsákos, a Szeredi Ambrus Noémi, aki pedig egy csodálatos textilmíves. Na hát bennünket ismerősök hoztak össze, közös barátok, hogy hát nektek együtt kéne kiállítani.
És most lőd.
És hát most már több egyére. Most már nem is tudom, hanyadjára, talán ötödjére állítunk ki együtt a Noémivel.
Most éppen hol, mikor?
Most éppen Esztergomban, a zsinagógában lesz egy közös kiállításunk, Szépen. Ami február 24-én nyílik. És hát nagyon, annyira nagyon jól illenek a képeink.
Ezt tanúsíthatom, ugyan ezt az anyagot éppen nem ismerem, de már a kettőtök kiállítását láttam.
Igen, igen. Tehát ő textilekből azt mondom, hogy festményé varázsolja, úgy szoktam írni, vagy úgy szoktam szójátékozni, hogy varrázsolja, mert... De aztán ő is használ benne régi fotókat, régi eszközöket, tehát sok minden más is van az ő gyönyörűséges, nagy fali képeiben. Hát egy csodálatos, finom, látványú, meg hát az ő személyisége is egy ilyen nagyon-nagyon finom. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogyha Esztergomba vagy a Pilisbe nem sajnálja az időt ellátogatni, akkor egy igazán ilyen otthon melege lesz ezektől a képektől.
Köszönöm az ajánlatot, és magam is csak csatlakozhatom hozzá, és mindenek előtt azt köszönöm, hogy itt voltál nálunk a vendégségben. Sajnos letelt az idő, hát elmúlt.
Megy ez nekem gyorsan.
Úgyhogy köszönöm szépen Erdély Lili Adának, aki költő, a szellemtudományok egy specialiságának kitűnő művelője, képzőművész, és minden szépnek a barátja és megteremtője. Hogy itt járt nálunk?
Én köszönöm.
Just don't know why. But you know, honey, I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back. Be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road.